Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg most Isten igéjét, úgy, amint az egyházunk advent első vasárnapjára a prédikáció alapjául rendelte, megírva találjuk Lukács evangéliumában a 3. fejezet 1. 6 versében a következőképpen. Tiberius császár uralkodásának 15. évében, amikor Júdea helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trachonitis tartományának negyedes fejedelme Heródes testvére Fülöp, Abiléné negyedes fejedelme pedig Lüsziánász volt. Annás és Kajafás főpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Ő elindult és hirdette a Jordán egész környékén a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogy a megvan írva Ézsaiás próféta beszédeinek könyvében. Kiáltó hangja szól a pusztában: készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit, minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává, és meglátja minden halandó az Isten szabadítását. Amen. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, amikor arról beszélünk, hogy az egyházi esztendő kezdődik ezen a vasárnapon, akkor valóban új kezdődik el. Valóban új kezdődik most. A polgári esztendő újdonsága igazából csak illúzió. Az, hogy újat kezdünk január 1-én. Az inkább csak egy várakozásról szól, ellentétben adventtel, amit igaz, hogy várakozásnak szoktak említeni, vagy sokan helytelenül várakozásnak fordítják adventet. Valójában az polgári új esztendő szól várakozásról, áhítozásról, arról, hogy hát, hogyha megváltozunk. De azért mondom, hogy illúzió, mert nem tudunk megváltozni. Hát, ha most, hát, ha sikerül, ez a polgári esztendőnek az egyik gondolata, az embernek a vágyakozása. De advent nem várakozás, eljövetel. Azt jelenti, eljött hozzánk. Nem is jövő időben, hogy el fog jönni. Eljött, megérkezett. Vagyis, amiről advent szól, az nem a mi üzenetünk, az nem az ember próbálkozása, hogy hát, ha sikerül megjavulni, nem mi vagyunk a középpontban, hanem az érkező Úr. Ezért az ő megérkezése nem bizonytalan, mint ahogyan a mi próbálkozásaink bizonytalanok, hanem bizonyos, már megtörtént. És a visszaérkezése is éppen ezért szintén biztos. Úgy mondja az ágendánk, hogy 2 advent között vagyunk. Eljött, megérkezett és visszajön. Ez a 2 advent. Az új év igazából csak akkor, mármint a polgári új esztendő, csak akkor jelenthet újat, hogyha akkor valóban annak a nevét ünnepeljük, azt a személyt ünnepeljük, akinek a neve napja van akkor. Ugye majdnem mindannyian tudjuk, hogy Jézus neve napja, az új év első napja. A szabadítónak a napját ünnepeljük. Na akkor van esélyünk arra, hogy a polgári új esztendő is újat hozzon számunkra. Akkor van esély arra, hogy nem mi kezdünk, próbálgatunk újat kezdeni, hanem ő kezdett egy teljesen új időszámítást. Hát nem véletlen, hogy Dionysius Exiguus 525-ben kezdte el számítani az időt Jézus születésétől, és éppen a most felolvasott névsor, Tiberius császár, Poncius Pilátus, Heródes, Fülöp, Annás, Kajafás, Lüsziánász. Éppen ez a névsor segített neki abban, hogy megbecsülje, hogy mikor is volt pontosan Jézus születés napja. Persze pontosan nem tudta meghatározni, most sem tudjuk egészen pontosan. Valószínűleg tartják, hogy 4-7 év elcsúszás van, amivel később kezdjük az időszámításunkat. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy anno domini, vagy hogy ab incarnationi domini, ez, hogy tehát az Úr megtestesülésétől, ezt onnantól 525-től kezdik emlegetni. És aztán persze később válik általánossá ez az új időszámítás. Miért kerülnek megemlítésre ezek a nevek? Tiberius, Poncius Pilátus, Heródes, Annás, Kajafás. Egyáltalán azért emlékezünk ezeknek a neveknek a többségére, mert Jézus útjába kerültek. Hogyha Jézus nem jött volna el, akkor szerintem Tiberiuson kívül mindenkit elfelejtünk. Senki nincs már megemlítve ezek közül, az emberek közül. És főképpen az, hogy mit mondtak. Azt, hogy mit mondtak, milyen nagy gondolataik voltak, hát nem tudom, hogy valahol is fel van jegyezve valami. Viszont meg van említve egy egyszerű ember, aki a pusztában élt, János. Na, hogy ő mit hirdetett, az fennmaradt, és azt mindenki tudja, hogy a megtérés keresztségét hirdette a bűnök bocsánatára. Neki volt mondani valója. Nem hiszem, hogy túl sok mondani valója lett volna, akár Heródesnek, akár Tiberiusnak, de lehet, hogy még a főpapoknak sem. De ez az egyszerű ember, aki a pusztában élt, tevesző ruhát hordott, sáskát evett meg erdei mézet, ez az egyszerű ember olyan dolgokat hirdetett, amit ma is újból és újból előveszünk, és újból értelmezünk, és újból erőt merítünk belőle. Amikor felolvasunk egy ilyen névsort nagy nevekkel, akkor természetes dolog, hogy mi szeretnénk ezek közé az emberek közé kerülni. Szeretnénk mi is nagy emberek lenni, hát híresek lenni, gazdagok lenni, hatalommal bírók lenni. Nem arra készül az ember, hogy egy névtelen, kemény fizikai munkából élő ember legyen, mint mondjuk 4 halász a 12 tanítvány közül. Nem akarunk. Inkább főnökök szeretnénk lenni, inkább gondtalanabb, inkább kiszolgáló, olyan életet szeretnénk, amelyben kiszolgálnak bennünket. Találkoztak ezek az emberek Jézussal, Poncius Pilátus is találkozott, Annás és Kajafás is találkozott, Heródes is, de nem fedezték fel, mégsem ismerték fel. A Jézussal való találkozásnak most is megvannak a fórumai. Mi is itt egy fórumon vagyunk. A hittanóra is egy fórum. A bibliaórák is fórumok. Lehet találkozni Jézussal. Lehet az ember lelkész, lehet az ember presbiter, gyülekezeti tag, de nem biztos, hogy találkozik vele úgy, hogy meg is ismerje. Hisz milyen sokszor van, hogy férj és feleség is találkoznak egymással, és meg sem ismerik egymást. Milyen érdekes. És Jézussal is lehet itt találkozni, hogy meg sem ismerjük őt. Nem adunk rá esélyt. Hiszen gondolom, a Tiberiusnak megvolt a maga felfogása, Annásnak, Kajafásnak szintén megvolt a maga gondolata, mondták a saját szövegüket Jézusnak a nagy tanács vezetőiként. De nem kérdezték meg Jézust, hogy hogy is le van ez? Inkább ők mondták Jézusnak. Ahogyan ma is, hát az emberek inkább mondják Istennek, nem? Hogy hát Miért csinálja ezt, miért hagyja azt, miért nem teszi azt? Nagyon valóságos az, hogy mi akarjuk Isten tanítani. Nagyon bátrak vagyunk. De hát ez nem bátorság. Ezt tudjuk jól, hogy ez inkább más. Eldöntheted, hogy többet akarsz-e Jézusról. Újra és újra visszatérő téma az, hogy Jézus nem úgy jött el, mint ahogyan vártuk. Nem úgy jött el, mint ahogyan az ember elképzelte. Mert itt is arról van szó, hogy az emberek mindenféle várakozással voltak a messiás irányába, a földi életre vonatkozó várakozásokkal. Szabadság, nemzeti függetlenség, magasabb életszínvonal, sorolhatnánk. És ma is hasonló elvárásokkal vagyunk. És ma sem úgy jön el közénk, ahogyan mi azt várnánk. Nem váltja be a hozzáfűzött reményeket. Tudjuk, hogy Izrael harmadik királya volt, Salamon, és hogy egy alkalommal Isten álmában megjelent, és azt mondta neki, hogy kérj bármit, és megadom neked. És azt is tudjuk, hogy Salamon mit kért. Ugye bölcsességet kért, hogy egészen pontosan engedelmes szívet kért, hogy különbséget tudjon tenni jó és rossz között. Hogy tudja kormányozni a rábízott országot. Mert szoktuk mondani már nagyobb hittanosoknak is, hogy amióta az ember a jó és rossz tudásának a fájáról szakított, azóta van gondja a jó és a rossz megkülönböztetésével. Azóta nem tudja az ember, hogy mi a jó és mi a rossz. Elindul az ember egy úton, azt mondja, hogy ez nagyon jó, és akkor kiderül két év múlva, hogy nem jó. Vagy belekerül az ember egy forró helyzetbe, és azt mondja, hogy ez nagyon rossz, és aztán rájön egy idő után, hogy ez megváltoztatta az életemet, ez nagyon jó. Sokszor menekül az ember attól, amit nehéz hallania, hát például Jézus sem szerették hallgatni, legalábbis egy idő után. Sokan ott hagyták, mert kemény beszéd volt, mert nem simogatta az embereknek a pátyolgatta a lelkét, hanem sokszor helyre tette őket. És nem azt kapták az emberek, amit vártak. Szóval Salamon nem gazdagságot, nem hosszú életet kért, hanem engedelmes szívet, bölcsességet, hogy meg tudja különböztetni egymástól a jót és a rosszat. És mit mond neki Isten erre? Mivel nem gazdagságot kértél, nem hosszú életet, ezért megáldalak téged nagyon nagy bölcsességgel, és még gazdagságot és hosszú életet is adok neked. Mint grátis. Persze minden grátis, amit az Isten ad nekünk. És hogyha megkérdezzük magunkat, hogy mi mit szeretnénk az Istentől, akkor valószínű, hogy olyasmi van, hogy tudjam kifizetni az adósságomat, súlyos beteg vagyok, gyógyuljak meg. Az, aki mellettem haldoklik, hadd éljen még egy kicsit. E földi életre vonatkozó kéréseink vannak, ezt őszintén be kell, hogy valljuk. Nagyon kevés az, amikor engedelmes szívet kérünk, hogy tudjak engedelmeskedni Istennek. Inkább olyasmiket kérünk, hogy Isten engedelmeskedjen nekünk. Adja meg ezt, adja meg azt. Lényegében ő engedelmeskedjen a mi elvárásainknak. És ez nagyon nincs jól. Azt mondta Pál apostol az oltár előtti igében, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból. Milyen álomból? Hát abból az álomból, hogy mi irányíthatjuk az Istent. Hogy mi engedelmessére készíthetjük az Istent. Ebből az álomvilágból, hogy mi az elképzeléseink szerint fogunk élni, ebből fel kell ébredni, de gyorsan. Mert az Úr érkezik. Ez az Úr igaz és diadalmas. Rábízhatod magadat, nyugodtan kérhetsz olyan dolgot Istentől, ami szerinte való. Nyugodtan kérhetjük tőle az engedelmes szívet. És meg is mondhatjuk neki, hogy nem kérünk gazdagságot, nem kérünk hosszú földi életet. Nyugodtan megmondhatjuk neki. Ő úgyis meg fogja adni azt, grátis vagy nem grátis, amit szeretne. És az a jó, amit ő szeretne. Higgyük el, hogy nem az a fontos, hogy mi mindenképpen ragaszkodjunk az elképzeléseinkhez, mert úgysem tudjuk kivitelezni. Azért érkezett meg az Úr Jézus, hogy bízd rá magad, mert ő hűséges, és véghez viszi azt, amiért jött. Az ember persze folyamatosan ellene dolgozik. Ugye most tudjuk, hogy minél nyugatabbra megyünk, annál nem normálisabbak a törvények, az emberek, hihetetlen. Most Luxemburgban szüntették be a hittan választásának a lehetőségét. Most már nem lehet ott hittant választani. Csak erkölcstan szabad tanulni. Az ember mindig az Isten ellen dolgozik. És akkor hogyan tanulják meg azok a gyerekek, hogy milyen öröm az Istennel lenni? Hogyan fogja megismerni egy elsős gyerek, mint akik itt megismerik a templomok a részeit, és mondtam a Biblia órán, hogy a képen mutattuk az oltárt, hogy mi a neve, emlékeznek rá, keresztelők útra, hogy mi a neve, emlékeznek rá. És akkor nagyon aranyos volt egy iker testvérek, azt mondja Gyuri bár, az kút. De mondom, milyen kút? Hát örömkút. Mondom, milyen? Hát vidámságkút. Fantasztikus. Mert arra jöttem rá, hogy amit tudok évtizedek óta, hogy az információ az nagyon nehezen marad meg. De az, hogy itt egy jó dolog történik, az az érzés, hogy itt jó ennél a keresztelők útnál. Jó ebben a templomban. Az átment. És ők soha nem szoktak jönni, mert igaz, hogy beiratták a szülők, de ők még nem érzik azt, hogy itt jó. Nyilván, hogyha érezné, akkor itt lenne. De már ez lehetőség, hogy legalább az a gyermek megismerje. De hát, ha be van tiltva, hát akkor egyre több összetört élet lesz. Szóval az ember, vegyük tudomásul, Isten ellen dolgozik, de ő szabadíthat meg bennünket bálványimádásból. Szoktuk sorolni, mert van egy ilyen nagy rész a konfirmációs anyagban, hogy kicsoda az ember. És akkor ezen belül van három rész, hogy Isten legfőbb teremtménye vagyunk. Aztán a következő rész az, hogy a bűn szolgálja az ember, vagyis hogy nem képes szabadulni saját erejéből. És a harmadik az, hogy Isten haragja alatt van az ember, Isten ítélete alatt van, és hogy ez abban nyilvánul meg, hogy olyan dolgokat imádunk, amelyek nem istenek, a teremtett világ dolgait. Aztán, hogy a férfi és nő kapcsolata lett a legproblémásabb ezen a világon, és ezt hányszor és hányszor tapasztaljuk, hogy hiába való és fáradtságos lett a munka, hogy nem értjük meg egymást, még akkor is, hogyha egy nyelvet beszélünk, és az ötödik az, hogy ezt a nyomorúságos, rövid kis életünket Isten, hogy a halál és elmúlás törvénye alá vetette, és elhiteti az ördög azt, hogy nincsen szabadulás, és ezért érkezett meg a szabadító, hogy megszabadítson a bűneinkből, hogy vele építsünk egy új életet. Ez az üzenet. Ma egy átlag ember nem tudom, hogy hány 10 vagy 100 üzenetet kap. Hihetetlen, hogy mennyit üzenünk, mennyit magyarázunk. És szerintem a 90%-nak nincsen értelme. Egyetlen üzenet az, ami fontos. Az, hogy eljött, megérkezett az, akit ez a János hirdetett, ő szabadítja meg népét a bűneiből. Ez az egy üzenet, ami érvényes és fontos. Az összes többi elvonja a figyelmünket. Hát már vannak olyanok, akiket azért rúgtak ki a munkahelyükről, mert állandóan azt nézték, hogy na most ki mit üzen nekem a Facebookon. Totál csőd az ember. Egyetlen üzenet fontos. És egyetlen egy messenger kapcsolatunk kell, hogy legyen állandóan. Nagyon aranyos volt most, amikor mentem Bercelre, hogy elhozzam Palit, akkor az autóban a civil rádiót hallgattam, és akkor nagyon aranyos volt a Győri Virág, a Family magazinnak a szerkesztője, hogy azt mondja, hogy megkérdezték, hogy mit kell tenni azért, hogy egy házasságot karban tartsunk, ápoljunk. Hát azt mondja, beszélni. Hogy hát olyan nincsen, hogy nem akarja meghallgatni a férj a feleségét, vagy a feleség a férjét. Hát azt mondja, ezen nagyon rajta kell lenni, hogy beszéljünk. És hogyha nem megy, mert valaki olyan zárkózott, akkor kinnal keservel, de rá kell venni a másikat, vagy rá kell venni magunkat, hogy akkor is beszéljünk. Persze hát nyilván, hogy akkor már nagyon nagy baj van, hogy a kín keserv leülni a házastársunkkal beszélni. Hát az ember arra vágyik a legjobban, nem igaz? És milyen rossz, amikor már nincsen. Ugyanez érvényes az Istennel való kapcsolatra. Beszélni. Tudni azt, hogy jó dolog itt lenni, és hallgatni az ő üzenetét. És így építeni egy teljesen új életet vele. Őt kérni, ő rá igényt tartani, és a többi. Hát ezek a dolgok, amiket felsorolok, hogy férfi és nő kapcsolata, munka, megértjük-e egymást, halál problémája, ezek mind-mind akkor oldódnak meg, hogyha az ember az Istennel beszélő viszonyba kerül. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy megérkeztél. Köszönjük, hogy örömöt hirdettél. Azt hirdetted, hogy van szabadulás a bűn átkából. Azt hirdetted, hogy te vagy az, aki eljössz és letöröd azokat a bilincseket, lelki bilincseket, amelyek rajtunk vannak, és megbénítanak. Te vagy az, aki a félelmünket enyhíted. Te vagy az, aki a bizalmatlanságunkat veled szemben megszünteted, és bizalommá hitté formálod. És te vagy az, aki segítesz abban is, hogy emberek közül kiben szabad, vagy kiben nem szabad bízni. Kérünk téged, hogy vezess bennünket, hogy a veled való kapcsolat létrejöjjön, odaforduljunk hozzád, megtérjünk, és szabadságot kapjunk a te lelked által. Amen.